Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Nem tudom, hogy a járási korlátozások miatt-e, vagy a témája miatt, vagy is, de rendkívüli érdeklődést váltott ki a Netflix minisorozata, amit unorthodox vagy anorthodox címen lehet elérni angol nyelven, amelynek története egy úgynevezett szatmári ortodox zsidó közösségből kiszakadt, vagy kiszabaduló lány történetét dolgozza fel. Maga az alaphelyzet is érdekes, mert nőjogi kérdéseket feszeget. Ez egy székelyföldi rádió, ezért számunkra fontos ennek az erdélyi vonatkozása, ha van erdélyi vonatkozása, vagy párcímű vonatkozása. Miért néztétek meg ezt a filmet, és hogy számotokra mi ez a film elsősorban? Nőjogi film, kultúrtörténeti film, is, hogy néztétek?
Én alapvetően az ilyen zsidó és nő témájú filmeket, azokat megnézem és követem. Számomra nőjogi, számomra egyáltalán nem nőjogi film ez. A kultúrtörténetét sem találom különösebben értékesnek és hitelesnek. Szokták használni a szegény pornó kifejezést olyan sajtótermékekre, ami arról szól, hogy lemegyünk vidékre, és akkor látjuk, hogy laborba mosakodnak a koszos cigány gyerekek. Na, én valami ilyesmi műfaji meghatározást érzek ezzel kapcsolatban, csak zsidóval.
Dóra, te hogy nézted?
Hát én nem tudom, megnéztem. Most itt ugye ebbe a két gyerekes karanténos dolgozós világban a sorozat az egy ilyen kiváló műfaj, és rövidebb, mint egy film, tehát kevésbé valószínű, hogy belealszom. A témája is nagyon érdekelt, úgyhogy ajánlotta is a Netflix az előzményeim alapján. És így, és az az igazság, hogy engem első körbe teljesen beszippantott ez a sorozat. Nyilván én egy jó alanya vagyok mindenféle hatásvadászatnak, és ilyen szabadulás vagy exódusz történetnek, mert sok szempontból hasonló az enyémhez is, de nem akarok ilyen személyes vonalon nagyon elmenni, de szerintem sokaknak lehet egy ismerős története, akik valamilyen zárt vallási közösségben másképp próbálnak boldogulni, vagy gondolkozni, és emiatt elsőre nekem így eléggé magával ragadott.
De a rádióhallgatóknak oldjuk fel ezt egy kicsit, hogy te miért vagy érintve személyesen, mert nem fogják érteni egyáltalán.
Ja, hát egyébként nem egy nagy történet, ez én egy sok generációs lelkész családból származom, és ezer szálon kötődöm a keresztény protestáns hagyományokhoz, ezt tartom is, tehát mai napig hívő evangélikus vagyok, és van egy evangélikus teológus végzettségem, de azért egy vallásos közösséghez tartozni, az mindig jelent olyan küzdelmeket is, amik nem feltétlenül az embernek a saját küzdelmei, akár a saját ilyen-olyan szélsőséges irányzataival szemben, akár azzal a fajta felcímkézéssel, ami mondjuk őt érheti egy ilyen közösségben, és ebben tényleg egyébként szerintem a nők, meg a másképp gondolkodók, azok valóban egy ilyen halmozottan hátrányos helyzetben lehetnek, ha és amennyiben nyilvánosság előtt például másképp gondolkodnak, mert azért ezt szeretem mindig gyorsan hozzátenni, hogy nagyon sok csodálatos közösség működik, és ugye itt vissza is, ahol az ember tényleg valóban otthon érezheti magát, és ennek az egész tradíciónak, legyen szó bármilyen vallásról, így megélheti a szépségeit, és akkor itt kanyarodnék vissza arra, ami viszont gyanús is lett azért egy kicsit a sorozatban, azon túl, hogy elsőre így beszippantott, hogy azért tényleg érdemes lenne megnézni ennek a másik oldalát, és ami miatt, vagy a hátterét, és ami miatt így elkezdtem kicsit kutakodni, az meg az, hogy én nyíregyházi vagyok, és ugye ezen az észak-kelet-magyarországi területen is nagyon sok hasonló haszit közösség élt, és nekem volt gimnáziumi barátnőm, aki nagy kálói származású, és ő például mesélte, hogy volt ilyen állami iskolai feladat is, hogy a csodarabbinak kellett megírni egy vágyukat fogalmazás formájában, harmadikban talán, és ez akkoriban egy ilyen szokás volt a nagykálói általános, állami általános iskolában. És akkor ez úgy elkezdett foglalkoztatni, hogy hát akkor nézzük már meg, hogy kik is ezek a mi haszidjaink, és hogy hogyan voltak esetleg kapcsolatban a nem zsidó lakossággal ezen a területen. És akkor erről írtam is egy cikket, ami a nőklapja.hu-n megjelent, és abban egyébként a Cseh Viktor, akinek a nevét szeretném hangsúlyozni, aki könyvet is írt a magyarországi vidéki zsidóság történetéről, ő volt a segítségemre, és nagyon sok érdekességet mondott.
Én még most egy kicsit még visszalépnék, beszélgetünk erről a haszit közösségről való tudásról, vagy nem tudásról is, de azt hiszem, hogy ez az érzékenység, amivel erre a filmre reagáltak nagyon sokan, abból fakad, hogy a vallási fanatizmus, mint jelenség, az évtizedek óta jelen van az életünkben, vagy ilyen nagyon eleven is érzékeny reakciókat vár ki. Csak azt szoktuk meg, hogy ha azt mondjuk, hogy vallási fanatizmus, akkor az iszlámra gondolunk. És ilyen az iszlámhoz, az iszlám kultúrához köthető történetek vannak. Na most ez a film hoz egy ilyen csavart, hogy nem muszlimokról van szó ebben a filmben, hanem amerikai zsidókról, vagy Európához mélyen kötődő zsidókról. Egyszerre került tárcára az európai, az amerikai kultúra is, hiszen ez a szatmári közösség, ezt így is emlegeti az amerikai sajtó, hogy szatmári zsidók. Ezek Szatmár németiből vándoroltak, illetve Szatmár környékéről, Nyírségből, ahogy mondod, és élnek mai napig egy nagyon zárt közösségben. Mit gondoltok, hogy a vallási fanatizmushoz való viszony mennyiben tudja egy ilyen film átérni? Vagy mennyire érzékenyít, vagy segít megérteni, hogy mi az, hogy fanatizmus. Amit itt látunk, az vallási fanatizmus.
Szerintem semmiképp nem. Tehát ez egy bizonyos szemszögből múltban maradt közösség, de én egyáltalán nem tartom ezt fanatizmusnak, pont azért nem, mert a vallási fanatizmus egy alapvetően feloldhatatlan negativitást hordoz magába, és szerintem ez erre a közösségre nem igaz, és nagyon fekete-fehéren ábrázolja ezt a közeget, és a vallási fanatizmust, ahogy te is mondtad, hibáztatja azokért az élethelyzetekért, amiben például ez a nő is volt. És a zsidó vallás az vitathatatlanul egy férfi központú, sokszor sovinista vallás, de azért azt érdemes elmondani, hogy a vallások közül azért a zsidóság az egyik leghaladóbb, aki már évszázadok óta felismerte, hogy van nő, hogy a nőnek vannak működései, tehát nem vagyok otthon a keresztény vallásokban, de én úgy tudom, hogy egyik-másik vallás sem ismeri el azt, hogy a nők menstruálnak. És hogy amikor egy nő menstruál, akkor neki nyugalomra van szüksége. Ugye a zsidóházas élet erre van felépítve, hogy amikor a nő menstruál, akkor békén hagyjuk, utána még pár napig szintén, és akkor amikor vége, elmegy a mikvébe, megtisztul rituálisan, és egyébként fizikailag is, tehát a mikvébe menés az egy ilyen dupla, kétfázisú dolog, és hogy utána lehet házas életet élni. A zsidó vallás elismeri a női orgazmust. Igaz, hogy tehát azt mondja, hogy a férfinak örömet kell szerezni a feleségének, és igaz, hogy az orgazmusnak az a jutalma, hogy fiúgyermek születik, nem lány. De hogy alapvetően én azt gondolom, hogy tehát, hogy most a vallások nagyjából most hozták be azt a különbséget, amit a zsidóság a nőknek biztosított már jóval ezelőtt. vagy mondhatnám azt is, hogy elismeri a háztartást. Tehát a mai társadalmunk a háztartásban végzett reproduktív munkát nem ismeri el, a zsidóság elismeri azzal, hogy a nőket felmenti a valláshoz kötődő kötelezettségek alól, hiszen tudja, hogy ami időhöz van kötve, az valaki, aki gyereket nevel, aki főzéshez van kötve, az nem tudja teljesíteni. Tehát ezért én nem gondolnám, hogy ez így hitelesen ábrázolja a dolgokat, ez a sorozat.
Hát így a női szerepekről jutott eszembe, pont ma futottam bele egy olyan bibliai idézetbe, ami ugye akkor azt a helyzetet írja le, amikor Jézus betér egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony fogadja be őt, és akkor a Mária nevű húga és a Márta között alakul egy konfliktus, mivel Mária leül Jézust hallgatni, Márta pedig sürög forog, ugye ez a háztartási munkára jutott eszembe, sürgött forgott a sok házi dologban, így van az idézet, és akkor Márta elmegy Jézushoz panaszkodni, hogy miért nem törődik vele, hogy a húgom egyedül hagy engem szolgálni ebben a sok munkában, szólj már neki, hogy segítsen, és akkor erre azt mondja Jézus, hogy Márta, neked sok mindenre gondod van, pedig csak egy a szükséges, hogy Mária a jobbik részt választotta, és nem is veszíti el soha. Tehát valóban a házi munka, én erre még így sose gondoltam, kicsit alulértékelődik talán emiatt is, de az viszont tény, hogy a krisztusi minta meg biblikusan mindig is nagyon, ha nem is nőközpontú, de nyitott volt a saját korának messze-messze ellentmondva a nők felé. És akkor még gyorsan de ez nem jelenti azt, hogy pontosan ezekben az zárt keresztény közösségekben ne hivatkoznának előszeretettel például Pál apostolnak ugye arra a nagyon sokszor idézett mondatára, hogy a nő ne beszéljen nyilvánosan a gyülekezetben, és ugye arra nézve is nagyon-nagyon hosszas irodalom és tanács és mi egyéb van, hogy hol a nő helye a keresztény családban, ami hát nem feltétlenül ez a minta, amit az előbb mondtam, viszont engem azt gondolkoztatott el még nagyon ebben a sorozatban, vagy ennek a sorozatnak a mentén, hogy vajon ugye fundamentalistának tekinthetőek-e az ehhez hasonló vallási közösségek, és én azt gondolom, hogy igen, tehát én nem is a fanatizmus szempontjából ragadnám ezt meg, azt gondolom, hogy bizonyos szempontból minden vallásos ember fundamentalista, tehát nekem ez a zavarba egy több felismerésem volt, hogy ez vajon biztos, hogy annyira negatíve, vagy hogy értelmezhető-e ugye egyáltalán ilyen 21. századi fogalmi keretben ez a kifejezés. Mert nyilvánvalóan fundamentalista vagy, mivel hiszel valamiben, ami nem látható, vagy nem tudom.
Próbáljuk meg rendbe tenni ezt a dolgot, hogy mikor beszélünk fanatizmusról, mikor beszélünk fundamentalizmusról.
Hát erre mondjuk én keresztény szempontból tudok csak válaszolni, ugye keresztény szempontból a fundamentalizmus az azt jelenti, hogy az életed az kizárólag az evangélium és az ige talaján áll, és nincsen számodra más törvény és előírás, és ilyen formán bizony tényleg minden keresztény fundamentalistának tekinthető, ugye szociológiai vagy vallásszociológiai szempontból meg talán az a különbség, hogy minden olyan rendszert fundamentalistának lehet tekinteni, ami nem áll meg a vallásgyakorlás szintjén, hanem az emberi élet minden intézményére kiterjeszti a vallásos szemléletet, és a vezetésben sem különül el a világi vallási szereplő. És tehát a politikát is abszolút.
Na most ezzel a vallási. Ezzel a szatmári közösséggel kapcsolatban azt szokták elmondani, hogy megpróbál egyrészt bizonyos vallási szokásokat legmesszebb menőkig konzerválni, másrészt megpróbálja kizárni a világi szabályokat, törvényeket, hatóságokat, vagy megpróbál velük valamilyen módon kiegyezni, együtt élni, nem tudom, hogy Gabriela helyes erre a meghatározásra. Most csak az a kérdés a számomra ennek a filmnek a kapcsán, hogy értjük-e, hogy mit konzerválnak ezek az emberek, és hogy miért konzerválnak, mert az Unorthodox című filmmel kapcsolatban az egyik legfontosabb, vagy legradikálisabb kritika az volt, hogy leegyszerűsíti ezt a kérdést, mert ebben a filmben, ami Eszi Szapíró szabadulás történetéről szól az ortodox zsidó közösségből, azt a választ adják, hogy hát ők azért ilyen rigorózusak és elzárkózóak, mert újra akarják teremteni a holokauszt alatt elveszett 6 millió zsidót.
Szerintem ez a film nem erről szól, tehát hogy nem is a fundamentalizmusról, ez egy ilyen háttér, egy ilyen elmosott háttér, ami megadja az motivációját a főszereplőnek. Ez a holokauszt dolog, ez, hát szerintem ez problémás, mivel ezek a nagyon ortodox közösségek a legjobb tudomásom szerint a holokausztot nem mint a traumáik csúcsát tekintik, hanem a zsidó népet élt viszontagságok sorozatának az éppen legutóbbi állomását. Szerintem ez kifejezetten neológis, szekuláris közösségekre jellemző, hogy a holokausztot ennyire az identitásuk központjává tartják. De azt hiszem, Dóri is ezzel ért egyet.
Igen. Én nekem is ez volt az egyik olyan mondat, ami nagyon megütötte a fülem.
És nekem ebben a filmben igazából nem fontos, és egy kicsit dühít is, hogy az emberek erről beszélnek, és sokkal fontosabbnak tartanám azt, hogy van egy nő, aki nem érzi jól magát ebbe a közegbe. Ugye ez egy valós sztori alapján írt könyv, tehát hogy ilyen létezik. És ami alternatívát a film mutat, az hazug. Tehát egyrészt a filmnek az az alaptézis, hogy a nő jó, a férfi, és a férfi szimbóluma a vallásos zsidóság az rossz. Tehát szerintem alapvetően az, hogy valaki fogja magát és leugrik bármiért, tehát van egy ilyen toposz is, hogy lement nagypapa, nagybácsi, bárki egy doboz cigér, majd nem láttuk soha többet. De ezt ugyanezt beleadják egy nőnek a szájába, és ez így oké. Szerintem ez nem oké. És hogy erről, tehát erről a felelősségről a film, tehát ez teljesen elkemi. És akkor utána, ami következik, hogy valaki elmegy Berlinbe, Berlin egyébként nagyon fantasztikus hely, én is éltem ott a 2000-es évek közepén, de azért az mégiscsak túlzásnak érzem, hogy megérkezik valaki, aki tényleg egy évvel azelőtt még azzal sem volt tisztában, hogy neki van hüvelye, és akkor egyszer csak így beleveti magát a multikulti életbe. Arról nem is beszél, hogy valószínűleg ő nem beszélt a jiddisen kívül semmilyen más nyelven. Lehet, hogy nagyon jól énekel, de hogy így nem lehet meg az alapja annak, hogy ő új életet kezdjen, az anyagiakról nem is beszélve.
Jó, hát itt van egy nagyon megkérdőjelezhető szála ennek a filmnek, hát van egy eredeti regényünk, a Deborah Feldman saját történetéből írt regénye, amit egy kicsit hollywoodosítottak, mert összevontak helyszíneket, lerövidítették az időt, az eredeti regényben sokkal több időt telik el, fokozatosan lép ki az ortodox zsidó közösségből, de éppen azáltal, hogy így tömörítenek, azért ez rá van írva a holokauszthoz való viszonyhoz. Az, hogy elhagyja a zsidó közösséget, a Williamsburgi zsidó közösséget, és egyből Berlinbe megy, és nem csak, hogy Berlinbe megy, hanem a film első jeleneteiben a Wannsee partján kötnek ki, ahol ugye tudjuk, hogy ez a náci végső megoldás terveinek a helyszíne a Wannsee konferencia, a Wannsee kastélyban. Itt születik a haláltáborok ötlete. Na most itt ide jön a mi szereplőnk, itt szabadul meg a parókájától, itt merítkezik alá, ez egy keresztény szimbólum, és innen kezdődik a felszabadulás története. Tehát nem mondjuk.
Ezzel az alámerítkezéssel azért én nem mondanám, hogy ez egy keresztény szimbólum, mert ez a mikve. Mert ugye a mi keresztény szimbólum, a megkeresztelkedés, az is a mikve. Mert azt nem csak nők, tehát nem csak menstruáció után csinálják a nők, hanem férfiak is nagyobb ünnepek előtt, szombat előtt. Tehát, hogy
mindenképpen azért, egy rítus, amit itt látunk, egy tiszta
lap. Egy újrakezdés, egy új lap, egy tiszta lap. Tehát ja, azt semmiképp nem mondanám, hogy ezáltal, hogy ő belement a Vanzitóba, ő keresztényé vált, vagy
bár, nem ezt akartam mondani. Nem, én nem ezt akartam ezzel mondani, csak azt, hogy New Yorkból Berlinbe és a Benzépartra megy, tehát ez már egy olyan erős jel, amitől nem tudunk eltekinteni.
Egyébként az a problémás, hogy honnan volt neki útlevele, tehát hogy ez sem egy ilyen, tehát hogy nincs az előkészítve.
Hát azt csak nem tudom, mennyire ér spoilerezni, ezt nem a zongoratanárnő adja neki.
Hát a zongoratanárnő nem tud útlevelet csinálni helyette.
Hát de ő nyomja a kezébe ezt a paksamétát, amivel...
Én szerintem az pénz volt különben.
Nem, tehát az eredeti történet szerint megjelenik a mama, az édesanyja, aki korábban elhagyta, illetve a filmbeli történet szerint is, a közösséget, és kezébe nyom egy dokumentum köteget, ami alapján ő német állampolgárság.
Ja, igen.
De ez a köteg, ez majd Németországban érdekes, de valahogy föl kell szállni a repülőgépre. De mindegy, ezek részletkérdések, csak szerintem nagyon, nagyon sok részben sánti, de alapvetően, ami nekem a legjobban fájt a filmben, az, hogy egyrészt ilyen gúnytárgyává tették ezt a zsidó vallásos közösséget, másrészt meg az ő szexualitásukat gúnyolták ki, párhuzamba állítva a úgymond miénkkel, a modernnel, amiről valamiért mi azt gondoljuk, hogy sokkal jobb. Holott, hogyha csak a filmet nézzük, ott is azért mielőtt megházasodik a lány, van egy úgynevezett coach, vagy ilyen intimitás tréner, egy nő, aki felkészíti őt erre. Most akkor reálisan belenézve a saját életünkbe, ez amúgy hogy történik? Tehát beszélgetünk a barátainkkal, a tinédzser korunkban, akiknek szintén fogalmunk nincs semmiről, és egyébként adva van az ingyen pornó, amiből lehet így úgy tájékozódni, és alapvetően mi modern európaiak nem beszélgetünk normálisan a szexről, tehát ez egy tabu téma. Tehát nem jön hozzá senki, aki plüss figurákon elmagyarázna, hogy ez most hogy is működik, és hogy lesz. Tehát állítom, hogy 30-as nők azért nem feltétlenül tudják pontosan, hogy az ő testükben mi zajlik, amikor menstruálnak, vagy ovulálnak, vagy éppen miért görcsöl, csak tudják, hogy hát mostanában azért szokott görcsölni. Tehát nekem ez nagyon-nagyon fájdalmas pontja a sorozatnak, hogy ráadásul ez a nő, ez a tréner, nagyon karikaturisztikus, tehát ilyen mesefigura hangja van, ilyen fura nő, tehát ilyen szeretetre méltó, de nevetséges.
Annak, aki nincs annyira benne, nem kapcsolódik zsidóvallási közösséghez, ezek nem ennyire kiélezettek, tehát szerintem egyébként tök szépen benne van a férfi útja is, tehát hogy azért ott a férj nem egy egyértelműen negatív szereplő.
Abszolút nem.
És nekem ez a szexuális segítségnyújtás sem volt ennyire, pont, hogy kicsit tényleg ilyen tükröt tart, hogy akkor mi mégis hányadán állunk ezzel, illetve azt azért még így szeretném gyorsan itt behozni, hogy azért persze ez mindig az, és ezek mind tök elgondolkodtató szempontok a magunk viszonyát a szexualitáshoz, meg a tabukhoz képest nézve is, de hogy azért az is egy ilyen valamennyire tény, hogy azért a szexuális tudatosság az így növekszik az iskolázottsággal, amitől pedig ezek a lányok teljesen el vannak vágva. És még itt a gyerekszüléssel kapcsolatban most visszakanyarodnék, hogy ugye ezt is a Cseh Viktortól kérdeztem meg, hogy van itt ez az újra teremteni a 6 milliót, és mondta, hogy ez egyszerűen a tórai szaporodjatok és sokasodjatok.
Igen.
Parancsra vezethető vissza, nincsen benne ilyen, és én meglepődtem, elkezdtem olvasni a könyvet, és az viszont ezzel kezdődik. Tehát benne van a könyvben is ez az újra teremteni, hogy nekünk bosszúból újra kell szülni. Szóval nem tudom, ez egy érdekes dolog. És még egy dolog jutott eszembe, amit ami megint csak a Viktor Cseh Viktor könyvében van benne, hogy pont ennek a, és ez szerintem nagyon érdekes, így a női szerepeket tekintve, hogy pont ennek a Williamsburgi szatmári haszit közösséget alapító Joel Teitelbaumnak a felesége, akinek egyébként a lánykori neve Shapiro volt, mint ugye a főszereplő lánynak az asszony neve a sorozatban. Ő egy annyira nagyszavú és befolyásos nő lett ebben a közösségben, hogy, hogy a Teitelbaum Joel 79-ben bekövetkezett halála után is a legtöbbek szemében tekintélyesebb volt, mint a soron következő örökösök, akik Joel unokaöcsei voltak. Tehát egy gyermektelen nőről van szó, aki beszélhetett a zsinagógában, és hogy ennek a közösségnek a vezetői őt támogatták, szemben férfi örökösökkel. Ez szerintem egy nagyon érdekes kis háttértörténet, illetve az is, hogy mivel az ő neve Shapiro volt, és ezért így bennem azért felmerült, hogy lehet, hogy ennek azért így utána mentek a sorozat készítői, nem tudom, hogy a könyvben is ez a neve, vagy akkor esetleg az írónő tudott erről, és ezért használja ezt a nevet, de minden esetre szimbolikus, és szerintem ez egy szép háttér.
Bocsáss meg, amikor ezt a filmet beharangozták a román sajtóban, magyart nem követtem, akkor mindenhol megjelent a szalap cím, hogy ezt feltétlenül látni kell, mert egy a Romániából elszármazott zsidó közösségről szól, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan azért kezdték el nézni, beleértve én magam is, és hadd mondjak el ennyi személyes adalékot, hogy én a szatmári ortodox zsinagóga Tőszunk szétságában laktam, és még emlékszem, amikor ott éltek az utolsó tagjai ennek a közösségnek. Tehát, hogy azzal a kíváncsisággal kezdi el ezt az ember nézni, hogy megérte valamit egy zárt közösségből, és mit ért meg, mi az, amit el tud fogadni. De most én ebből a filmből semmit nem, ha csak ennyit ismernék, hogy miért van levágva a nők haja, miért viselnek parókát, egyáltalán nem értem, hogy itt mi zajlik.
Miért van celofánnal bevonva minden, ugye?
Igen.
Szerintem ez egy rossz felkonfort, tehát ez a film nem erről szól. Szerintem ez elbulvárosodott egy kicsit, tehát elhollywoodosodott, viszont vannak egyébként nagyon jó sorozatok és filmek, amiből ezekre a kérdésekre választ lehet kapni, ha mondhatok párat. Van például egy Stissel nevű sorozat, a Stissel egy családnév, ami Jeruzsálemben, vagy Tel Avivban, mindegy, Izraelben játszódik, és egy család története. Igazából kicsit szappanoperás, de nagyon szerethető és nagyon valós. És ugyan a szabályok pontosak benne, tehát én azért úgy éreztem az unortodoxban, hogy a szabályok sokszor fel vannak erősítve, de ugye nem értjük, hogy miért van becelofánozva az egész konyha, ami egyébként egy évben egyszer van. Tehát ez egy kivételes alkalom, nem így néz ki amúgy.
Magyarázzál, hogy miért, hogy értse a hallgató?
Igen, Pészekkor van az, hogy mindent el kell tüntetni, ami liszt az egyiptomi kivonulás emlékére, ilyenkor van a szuper nagy takarítás, és az nagyon fontos, hogy liszt ne kerüljön sehova, ezért extrém becsomagolnak dolgokat, de a kanapét jellemzően nem csomagolják be celofánba, tehát ez főleg egy konyhai dolog, sőt van, akik külön edényt is tartanak erre az időszakra. Szóval a Stissel egy tök jó sorozat, és ebben a sorozatban játszik a Siraház, aki a főszereplőnk, és egy teljesen más karakter, és hogy azért szeretem ezt a sorozatot, mert tulajdonképpen ők ugyanazokkal a problémákkal küzdenek, mint a nem vallásos zsidók, mint akárki más, mégis nagyon hitelesen van ebben a keretben, hogy más nem mondjak, ugyanúgy vannak ilyen szerelmi szálak, tehát hogy a kikinek tetszik, a félreértések, a vívódások, csak éppen nincs meg benne a szexualitás, mert ezek a lelki folyamatok lejátszódnak még házasság előtt, de ugyanúgy, mint a modernitásban, egy párkapcsolatban. Vagy van még egy film, az a Határidős esküvő, az pedig arról szól, hogy egy már 30-as években járó izraeli nő férhez akar menni, azért, mert amíg ő nem megy férhez, a társadalmi hierarchiában nagyon alacsonyan áll, például nem tarthat szombatot. Tehát ahhoz saját háztartásra kell rendezni, hogy valaki a szombatfogadást teljes mértékben megtarthassa. És a harmadik, amit ajánlanék, az a get, vállólevél. Szerintem arról nem beszéltünk, hogy a zsidóságban nagyon régóta van vállás, és nő is kezdeményezheti, ami alapvetően előremutató más vallásokhoz képest, viszont ez annyira nem egyszerű, mert mégiscsak egy férfiakból álló bézdín, úgynevezett bíróság előtt kell ezt a folyamatot végrehajtani, és ez erről szól, hogy van egy nő, aki el akar válni, de nincs egy különösebb oka, és akik erről döntenek, nem értik. Tehát nem veri a férje, nem gyermektelen, ugye gyermektelenség esetén lehet válást kezdeményezni, de mind a két fél kezdeményezheti, és egyáltalán nem kötelező. És ez a film erről szól, hogy mennyire nehéz úgy elválni, hogy az az indokolt, hogy egyszerűen boldogtalan vagy.
Most ezeket a szabályokat, és remélem, hogy a hallgató is kedvet kap ezeknek a filmeknek a megnézéséhez, és utána nézünk, és sokan megismerik, akár jó, akár nem jó az unortodox filmje a Netflixnek, a szatmári zsidó közösség és a haszid közösségek történetét, de azért emlékeztetnélek benneteket, hogy az elmúlt évtizedeink a következő kérdésekről szóltak. Szabad-e keresztet kitenni közintézmények falára? Viselhet-e burkát valaki nyilvánosan, és ha igen, milyen feltételek mellett?
Hát szerintem mondjuk ennek így pont ezt akartam behozni, mint dilemma, amit szerintem a maga esetleges vagy esetlenségével együtt is bemutat ez a film talán, de én nekem is eszembe jutott egy jobb példa, az pedig a One of Us című dokumentumfilm, ami szintén ezekről a New York-i ultraortodox közösségekről szól, és ez egy dokumentumfilm három fiatalnak az kivezető útja, de ebben egyébként kettő férfi, és egy olyan nő, akit viszont konkrétan bántalmaznak, és az ő lehetetlensége viszont tényleg nagyon megrendítő, mert hogy ugye világi, de Gabi javíts ki, hogyha tévedek.
Én nem láttam még egyébként.
Bíróságon, csak hogy nem tudom a struktúrát mennyire írom le pontosan, de hogy gyakorlatilag semmi esélye. És ezek a közösségek, amiket itt fundamentalistának vagy fanatikusnak írtunk le, szerintem egyedül ebből a szempontból problémások minden vallásban, hogy ezek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen rejtve maradnak. A kérdésre válaszolva szerintem itt a határ, hogy a büntetőjogi kategória az a határ, ahol meg kell állni.
Tehát, hogy mégsem lehet fölülírni a vallási törvények, illetve a világi törvényeket vallási törvényekre való hivatkozással.
Hát igen, amikor emberek igen, fizikai épséggel.
Tehát a diaszporában lévő zsidóságnak mindig egyik legfontosabb, hogy az állam törvényeit betartsa. És bizonyos esetekben tehát van néhány olyan, ami semmiképp, de mondjuk a kóserság, ha nem egyezik azzal, amit mondjuk egy szekuláris orvos mond, akkor az a fontosabb, amit az orvos mond. Tehát hogyha egy nem zsidó, tehát mindig az élet a legfontosabb, és az életvédelme. Tehát ha egy nem zsidó orvos azt mondja, hogy akkor fogsz meggyógyulni, hogyha disznóvért fogsz nyersen inni, akkor az lesz. Szerintem a törvény és a jól működő törvényhozás, jogalkotás és az ehhez működő intézményrendszer az összhangba hozható vallása, legalábbis a zsidó vallása.
Hát egyébként ennek némileg ellentmond pont a koronavírussal kapcsolatos egészségügyi előírások betartása és igen, a vallások témája, mert hogy ugye itt sem csak kifejezetten a zsidó vallásra kihegyezve, ugye megtörtént az, hogy a balkáni országokban keresztény ortodoxok vettek egy kanállal, vagy áldoztak egy kanállal, ugye...
Akkor Romániában történt, igen?
Többek között, igen. És hogy New Yorkban pedig megint csak nem véletlenül volt annyi áldozata a koronavírusnak ezekben a zsidó közösségekben, mert ezt egyébként szintén Cseh Viktor mondta, hogy azért ott a rabbi szava tényleg oly mértékig szent, hogyha azt mondja a rabbi, hogy hordani kell a maszkot, akkor hordani fogják, ha azt mondja, hogy nem kell hordani, akkor meg nem fogják hordani, és ugye nagyon sok esetben pont az hozta meg az áttörést, ezekben a közösségben, akik tényleg ugye nem néznek, nem internetezhetnek, nem néznek híreket, hogy egyszer csak a rabbi azt mondta, hogy jó, akkor ez tényleg komoly, most már hordjatok maszkot, és akkor elkezdték hordani.
Én Izraelben ráadásul, tehát a koronavírusnak és a magyarságnak az első izraeli halálos áldozatok magyarországi holokauszt túlélők voltak, és Izraelben az egészségügyi miniszter, egy vallásos ortodox valaki, aki azt mondta, hogy a koronavírus az nem más, mint a homoszexuálisok büntetése, majd koronavírusos lett.
Jaj, hát igen, erre voltak még szép példák, hogy ugye a koronavírus az maga a sátán műve, és Krisztus testében ezért nem élhet túl, tehát nyugodtan járjatok templomba, ezt azt hiszem Tanzánia miniszterelnöke mondta, szóval tényleg ennek
minden... De ez egy hatalmas probléma volt, hogy már rég kijárási tilalom volt, és a nagyon-nagyon ultraortodoxok még összejártak, és ugye 10 férfi kell ahhoz, hogy megtarts egy imát, és tényleg ez egy hatalmas probléma volt. Talán egy kis fordulatot hozott az egészségügyi miniszternek a betegsége, de ez tényleg egy nagy probléma, de általában ilyen higiéniai problémák vannak. Például a Stiszelbe jól látható az, hogyha belépsz egy ajtón, azon van egy mezőze, és akkor azt meg kell puszilni a kezed, és akkor megérinteni, és ismét. Na, hát ez meleg ágya bármilyen fertőzés terjedésének. És tényleg én már koronavírus ideje alatt néztem a második évadot, rossz volt nézni, miközben folyamatosan olvastam ezeket a cikkeket, hogy a vallásosoknál nagyon nagy mértékben terjed.
Igen, de egyébként ez megint csak, bocsánat, így egyfelől, meg tényleg jó, persze be kell tartani, és gáz, ha nem, és ugyanennek megvan a szentkép csókolgatás párhuzama, meg ugye az iráni pasi, aki a nyálával akarta elpusztítani a vírust, és lenyalta ennek a szentélynek a díszrácsát, szóval tényleg ez is minden vallásban felelhető volt, de közben meg valamennyire persze tök nehéz helyzetben van mindenki, de a vallásosok ebből a szempontból különösen, hogy ez egy ilyen jól bevett krízis kezelési stratégiájuk, vagy bármi, talán annak is, aki csak szegről végről kapcsolódik bármilyen valláshoz, hogyha bajban van, akkor elmegy imádkozni, és ezt meg most nem lehet megtenni. És azért aki kevésbé tájékozott, vagy csak annyit hall, hogy van itt egy nagy baj van, annak nyilván az az első reakciója, hogy akkor elmenjen, és ezért tényleg nagyon sok múlik a vallási vezetőkön, hogy ezt hogy tudják kezelni, vagy kommunikálni, meg mennyire időben.
Akkor levonnék itt valamiféle következtetés, hogy megkísérelnék, vagy arra kérlek benneteket, hogy vonjunk le. Én úgy érzem, hogy egyrészt bármiféle hasonló kulturális konfliktus kötegről csak akkor lehet beszélni hitelesen és érdemben, hogyha tényleg van mögötte kulturális ismeret, illetve ismeretterjesztés. Én ezt próbom fel nagybunéül ennek a filmnek. Másrészt ahhoz, hogy legyen valamiféle kiegyezés, párbeszéd, ahhoz kell beszélni ezt a kulturális nyelvet. És igen, kell hozzá valamiféle kompromisszumkészség is mindenfél részéről, vallási közösségen belül és kívül élők részéről, hogy ez hogyan alakul, és ennek mi a dinamikája és mi a szabályai, ez egy kérdés, amiről lehet vitatkozni.
Igen. Mondjuk én még egy picit talán úgy kevésbé lennék szigorú a sorozatával, a szempontból, vagy a nézőkkel, vagy azzal, hogy miért lett ez ennyire sikeres. Mert hogy tényleg azért egy olyan zárt közösséget mutat be, vagy igazából ez egy mai történet, de kicsit olyan, mint hogy egy kosztümös történelmi filmet néznél, és attól ugye, hogy nem tudod, hogy mi miért van, azért sok kérdés nyitva hagy, de közben meg azért ezt jó nézni, mert korábban, vagy hát az utcáról ugye nem nagyon lehet besétálni és megnézni egy ilyet. Én nagyon sokáig próbálkoztam ortodox, ultraortodox családdal interjút csinálni, de nem találtam, tehát hogy tényleg nem nem ilyen egyszerű, és emiatt azért szerintem érthető, hogy, hogy ez érdekes, de az viszont tényleg így van, hogy, hogy, hogy ez csak egy ilyen setting, egy háttér egy teljesen univerzális történethez. Én nem tudom, hogy ez, ez baj-e, szerintem egyébként bizonyos szempontból tök jó, hogy ez a setting, mert különben nem beszélgetnénk most róla, vagy róluk, vagy talán nem, nem nyernénk így te pillantást, persze Gabi biztos, mert de nem mindenki néz más sorozatokra.
Az, az, igen, én kicsit azt gondolom, hogy én ugye, ugyan én nem vagyok vallásos, de én kibejáratos vagyok ilyen közösségekbe. Tehát, hogy nekem, nekem ez valahol sajátom. És a, az alkotóknak van a felelőssége az, hogy ez végül is már egy haladó szint. Tehát, hogy ehhez érteni kell dolgokat, csak akkor vagy, vagy megágyazzák, vagy olyan kontextusba tálalják, hogy nem is tudom. Tehát, hogy azért nagyon jó alkotások vannak, és mégis ez robbant be, és valahogy a levegőbe lóg.
Igen, de pont azért robbant be, mert hogy ez egy univerzális történet valójában, tehát hogy ez tényleg mindenki érti. Tehát ez, ez, ez a fiatal lány önmegvalósításának a története, és attól tényleg ilyen különösen egzotikus lesz.
Egyrészt mindenki érti a szabadulás vágyat és a kitörés történetét, másrészt pedig azért ott van egy furcsa xenofóbia mindenkibe, tehát hogy ez, amit te mondasz, hogy olyan egzotikusan öltözködnek, vagy, vagy élnek, hát ezt érezzük itt a Gábor-roma családokkal kapcsolatban. Senki nem tudja, hogy miért van a nagy kalap, hogy miért van a hosszú szoknya, hogy, hogy miért vannak ezek a színek, de úgy érzi az ember, hogy egyrészt érdekes, persze, tehát emögött vannak szabályok, van egy életforma, van egy kultúra, egy történet, amit nem lehet azzal lezárni, vagy elintézni, hogy hát ők így szokták, vagy ők ilyenek. Hanem, hogy itt ezeket a szabályokat, amennyiben együtt akar, és más választás nem nagyon van, mint hogy együtt él ezzel az ember, erre kell valamilyen erőfeszítést tegyen, hogy megértse. Beszélni, az a helyzet, amit egyébként a többnyelvű környezetben élők ismernek, hogy nem engedheted meg magadnak azt, hogy ne beszéld a másik nyelvét, legalább egy minimális szinten. Egyszerűen ez az opció nem létezik.
Igen.
Úgyhogy hogy nekem csak ez a végig ez a dilemmám ezzel a filmmel is, tehát nagyon jó, hogy ezzel foglalkoznak, és nagyon sokat szeretnék még hasonló filmeket látni, csak azt nem tudom, hogy hogy lehet ezen a populáris regiszteren, amelyen ezen a film mozog, ezzel a pofon egyszerű forgatókönyvvel, sémákkal, közhelyekkel, hogy lehet mégis egy mélyebb kulturális kontextust és tartalmat átadni?
És hát ez egy tök nehéz kérdés szerintem, tényleg, mert ez egy teljesen általános, hogy ez a vallásos egyenlő idióta, és ez a keretezés, ez sokszor úgy az orra alá dörgölődik a vallásos embereknek, most vallási felekezeti hovatartozástól függetlenül, hogy a vallásos vagy, akkor nem lehet például, nem tudom, okos, vagy racionalista, vagy
ilyen. Mert sportos, ez egy ilyen nagyon általános sztereotípia például.
Igen, és én szerintem ez egy csomószor tényleg tök reménytelen, de hát mondjuk ez mondjuk úgy, hogy benne van a csomagba, hogyha így az ember hisz valamiben, az nem biztos, hogy le tudja fordítani kulturális, vagy társadalmi sőt, politikai párbeszédre, meg aztán végképp nem. Nem is biztos, hogy kell. Mondjuk az már egy nagy előrelépés lenne, hogyha mondjuk így elfogadnánk, hogy vannak emberek, akik így élnek, és akiknek ez jó. Ugye mindig akkor van a kérdés, hogy, vagy a dilemma, hogy mi van azokkal, akiknek ez nem jó.
Úgy látom, hogy a szórakoztatás oltárán kiszolgáltatottá tette ezt a közösséget, és hogy ilyenkor szerintem egyszerűen józan parasztészre végig lehetne alkotói szempontból gondolni, hogy kiszolgáltatom, vagy sem. Tehát, hogy szerintem ez egy olyan felelősség, amit nekik kellett volna megtenniük.
Na hát minden hallgatónkat arra kérek, hogy nézzen utána, hogy kik voltak a szatmári haszidok, és egyáltalán mit jelentett az erdélyi magyar, és nem csak magyar zsidó kultúra, mert ez az itteni hallgatóknak kötelessége, meg szellemi vagyona is. Akinek meg ezután a beszélgetés után is kedves, hogy annak nézze meg a Netflixen az Ortodox című sorozatot, mai vendégünk Dori Gabriella és Laborci Dóra volt. Köszönöm szépen, hogy beszélgettetek velünk, és várunk vissza hullámhosszainkra hasonló izgalmas eszmecseréknek. Köszi szépen!
Köszönjük szépen!